Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Arubára, ellátogatunk Luxemburgba, és szó lesz arról is, hogy az orosz-ukrán konfliktus vajon mit jelent a kárpátaljai utakat, vagy akár az oroszországi utazásokat illetően. Izgalmas egy órát ígérhetek ezen a szombaton tehát önöknek, remélem, hogy most is velem tartanak majd, úgyhogy csapjunk is bele. Nagyon sok kérdést kaptam az elmúlt időszakban interneten, telefonon és mindenféle közösségi média portálokon is érdeklődnek arról, hogy vajon most miként alakul majd a turizmus, hiszen az ukrán-orosz konfliktus befolyásolja azért mindenképpen az utazásokat. Hát annyiban feltétlenül, hogy a kárpátaljai utazások jelentős része az egyelőre bizonytalanná vált. Több utazási irodával is beszéltem, van olyan út, amit meghirdettek, és a Felvidéket, Szlovákiát, illetőleg Ukrajnát is érintené. Az ukrajnai részt lemondták, a kárpátaljai utazásokat szintén, amelyek az elkövetkezendő időszakban indultak volna, tehát ilyen mindenképpen van. És hát természetesen az is kérdéses, hogy már az elkövetkezendő időszakban miként és hogyan tudunk Oroszországba utazni. Egyelőre Szentpétervártól Moszkván át a meghirdetett utakról nincsen különösebben olyan hír, hogy ne indulnának, vagy bármilyen nehézség lenne, de hát természetesen meg kell nézni majd, hogy mi lesz a helyzet, figyelni kell a konzuli szolgálat oldalát és általánosságban a híradásokat. De az is kétségtelen, hogy befolyásolhatja a helyzet azt is, hogy ahová általában sok orosz turista érkezik, Törökország például, ott mi lesz a helyzet, mennyire fognak tudni majd utazni, mennyire akarnak majd utazni. Egyelőre azért úgy tűnik, hogy az, hogy a koronavírus járványtól nagyjából március-április táján úgy tűnik, hogy ha nem is teljesen megszabadulunk, de legalábbis nagy részét az egészségügyi óvintézkedéseknek magunk mögött hagyhatjuk, és már az osztrákok, szlovákok is enyhítenek, pedig ők aztán tényleg nagyon szigorúak. Nos, azután most jön egy ilyen katonai válság, azért az idegenforgalomnak ez biztos, hogy nem tesz jót, de az is kétségtelen, hogy attól még mondjuk egy erdélyi kirándulásra, vagy akár egy szabadkai városnézésre minden tovább nélkül sor kerülhet, hiszen azért jelen pillanatban egy meghatározott helyen vannak harci cselekmények. Hát nyilván Ukrajna fölött nem repülnek gépek, de ugye egyébként máshová a világba mennek persze. Az osztrákok március 5-től úgy enyhítenek, hogy sokan a szabadság napjának nevezik március 5-ét Ausztriában, de azért tudni kell, hogy bizonyos tartományokban még mindig szigorú szabályok vannak, tehát még mindig kell azért oltási igazolás. A Sputnikot továbbra sem fogadják el, de most már negatív PCR-teszttel is elvileg be lehet menni Ausztriába, és lehet bizonyos szolgáltatásokat használni. Eddig ugye vagy három oltás kellett, vagy két oltás és egy negatív PCR-teszt. Tehát a utazás is már nagyon szigorú volt, és ott aztán, hogy szállást foglaljunk, vagy vendéglőbe menjünk, hát ahhoz is bizony komoly igazolások kellettek, ugye a 3G, 2G szabály volt érvényes. Szlovákiában szintén volt olyan időszak, amikor átjártak a szlovákiai turisták hozzánk ebédelni, mert Győrben nyugodtan el tudták fogyasztani a 12 órás étkezést, és most úgy tűnik, hogy ott is azért enyhítések vannak, lesznek február 24-től már, utána az elkövetkező időszakban vélhetően felszámolják folyamatosan a szigorításokat. Tehát azt látjuk, hogy általában nyit a világ, míg az ausztrálok, akik rendkívül szigorúak voltak, még a saját állampolgáraikat sem engedték feltétlenül haza. Nos, még ők is azt mondják, hogy fogadnak majd turistákat, és számos más ország is úgy döntött, hogy megnyitja a kapuit Izraelbe, és mehetnek majd turisztikai célból a vendégek. Most még Kína esetében ugye nagyon kemény a helyzet, meg Japánnál, ott még várjuk a híreket, de az ausztrálok, az új-zélandiak, az Izraelben már azt látjuk, hogy lassan azért kezd talán a tavasz végére, nyári szezonban, nem azt mondom, hogy normalizálódni a helyzet, de egy picit a vírusok, az idegenforgalmi vírusok az alább hagy. Az pedig, hogy a nyári időszakban Horvátországba, Görögországba, a klasszikus magyar turisták által kedvelt területekre tudunk utazni, az erősen valószínű, legalábbis a koronavírus járvány ebben az időszakban nem szokott olyan erős lenni, másrésztről pedig eleve az intézkedések, az egészségügyi intézkedések is viszonylag lazábbak szoktak lenni. Ezeken a helyeken azt láttuk, hogy az első két koronavírussal terhelt esztendőben. És azt is látjuk, hogy azért a belföldi turizmus is erősödik. Jó évet zárt tavaly a Balaton környéke, és most is azért sok helyre utazhatunk, tehát valószínűleg akik erre voksolnak, azok is megtalálják majd a számításukat a mostani nyári szezonban, úgyhogy alapvetően én optimista vagyok, azzal egy együtt is, hogy nyilván napi szinten figyelni kell a helyzetet, az orosz-ukrán helyzetet és emiatt a híradásokat, hiszen azért ezek a turizmusra, idegenforgalomra is komoly befolyást gyakorolhatnak természetesen akkor, ha lesz valamilyen adminisztratív intézkedés, mert azért adja Isten, hogy ne eszkalálódjon tovább ez a fegyveres konfliktus. Ugyanakkor nyilván, hogyha lesznek különböző szigorítások, akkor azok érintetik az idegenforgalmat is. Én azt remélem, hogy nem lesznek, és bárhova nyugodtan el tudunk majd utazni, el tudunk majd menni a mostani nyári szezonban. De hát meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Azt is látjuk viszont, hogy a síutak is már a márciusi síutazások szintén olyanok, hogy jó pár helyen talán el tudunk már úgy menni, hogy a síelés esetében is nem kell feltétlenül oltási igazolás, tehát most már itt is azért az osztrákok is jó pár régióban nyitottabbak. A hivatalos szabályok minden esetre engedékenyebbek május 5-től, még akár éjfél után is nyitva tarthatnak a különböző vendéglátóhelyek, de mondom, tartományonként ez lehet szigorúbb, és Bécs is például még mindig szigorú politikát folytat az egészségügyi korlátozásokat illetően. Pont emiatt mondják sokan egyébként, hogy mivel Magyarországon a szállodákat, a vendéglátóhelyeket lényegében nyugodtan lehet használni és élvezni, emiatt azért ez a magyar turizmusnak mindenképpen előnyös, és hát vannak is azért vendégek. Nyilván nem egy koronavírus járvány előtti időszakhoz kell viszonyítani, hanem mondjuk egy más országhoz, amelyik szintén küzd a koronavírus járvánnyal. De menjünk el egy kicsit kellemesebb helyre, mégpedig Arubára pihenni egy kicsit a korábbi holland Antillákhoz tartozó területre, ami most már azért 1986 óta önálló, de azért még gyámkodnak persze itt a hollandok a külpolitikát illetően, meg a honvédelmet illetően. Minden esetre gyönyörű, varázslatos tengerparti szakaszokat képzeljenek el. Nem mindenhol gyönyörű a tengerpart, tehát itt vannak rosszabb részek is. Hát a Maldív-szigetek néhány közülük olyan, hogy ott nincs rossz rész, de Arubán azért van. De minden esetre a legszebb tengerpartján sokat jártam, hát egész Arubát bejártam, bátran állíthatom, az összeset megnéztem. Talán az Occidental Hotel, ahol található az ott kezdődő tengerparti rész a legszebb. Elképesztően fehér a homok, a naplepente pedig annyira romantikus, hogy festők is kiülnek sokszor, akik mondjuk hobbi festők és Németországból idejöttek pihengetni, vagy Hollandiából. Láttam egy olyan U-alakú szállodaépületet, aminek lényegében azért U-alakja volt, mert hogy mindegyik részéről lehessen látni a tengert, és mellette pedig egy olyan pazar úszómedence pálmafákkal övezve, hogy úgy érezte az ember, hogy megérkezett a paradicsomba, tehát tényleg valóban fantasztikus helyek vannak itt Arubán. És hát olyan szállodai lakosztályok is vannak, ahol az erkélyen jacuzzit találunk, és a végtelen zöldeskék türkiszínű tengert tudjuk bámulni a medencéből. És van persze sokféle étterem, vannak speciális arubai ízek. Egyébként érdekes, hogy itt a holland Antillák korábbi, meg mostani tagjain is néhány helyen még az iguanákat is pörköltként megeszik. Hát én azért ezt sajnálnám. Inkább a mexikói étteremre voksoltam, mert hogy mexikói étterem szinte mindenhol van, és kínai éttermet is jó párat találunk, meg sztékeket is lehet fogyasztani. Általában egy hagyományos évben az amerikai turistákból van a legtöbb, és igazi nászutas paradicsom is a hely. Az arubai reptér előtti taxik többsége mikrobusz, ráadásul fóliázott, és hát így amerikai módon 16 fokra lehűtik a levegőt, úgyhogy azért már ha bejutunk a szállodához, vagy a belvárosba, önmagában az egy kihívás, hogy mennyi pulóvert vegyünk fel, pedig egyébként kellemes az idő. Taxi óra nincs, az árat bemondással határozzák meg, és a turistáknak háromféle tarifa létezik, $10, $20, meg a $30. Ha valaki ez utóbbinál többet kér, akkor az már gyanús, mert hogy $30 át lehet szelni az egész szigetet. Ne csak azzal foglalkozzunk, hogy éppen a koronavírus járvány, meg a fegyveres konfliktusok miatt milyen gondjai vannak a turizmusnak, hanem egy picit jól érezzük magunkat képzeletben, száguldozva a gyönyörű tengerparton. Egy hatalmas béka pöffeszkedik egyébként a helyi százason, hogyha veszünk az automatából ki pénzt, akkor Arubán ezt tapasztalni fogjuk. A reptéri bankautomatából vettem fel pénzt a költségekre, és lehetett választani a dollár meg a florin között. Az amerikai dollárt ugyanúgy elfogadják, mindenhol egyébként. A florin igazából csak az öntudat miatt van, olyan ez, mint a bahamai dollár. A bahamai szigeteken is az amerikai dollárt is elfogadják, meg a bahamai dollárt is. Egy az egyben váltják, és lényegében hát mondom, az öntudat miatt van, mert egyébként általában amerikai dollárral, itt meg amerikai dollárral fizetgetnek, meg euróval fizetgetnek, de minden esetre a florint is lehet használni azért hivatalosan, a florint mellett elfogadott az amerikai dollár is fizetőeszközként. Érdekes volt számomra, hogy a bankautomata három nyelvet kínált fel a tranzakció kezdetekor, az angol, a holland és a papiamentó. Tehát a hollandot azt értettem, ugye hát a holland antillák része volt korábban, és a papiamentó pedig egy keveréknyelv, és alubán a legtöbben ezt beszélik egyébként. Picit spanyol, picit angol, pici holland, pici portugál, és ebből az egészből összegyűrtek egy ilyen keveréknyelvet, úgyhogy a kelet-európai turistáknak ideális a papiamentó, mert sokan eleve így beszélünk. Tehát tréfát félretélve, a papiamentó az 1500-as években jött létre, ekkor kezdték el használni a spanyolok, és így beszéltek, mert hogy az indiánok is, meg az afrikai rabszolgák is, meg a spanyolok is nagyjából ezen a keverék nyelven tudták egyszerűen megértetni magukat. Hát vannak olyan nemzetközi szavak, amelyek könnyebben, bizonyos nyelveken érthetőbben, hamarabb megtanulhatóak. Hát hol is vagyunk, amikor Arubáról beszélek? Ugye Venezuelától picit északra fekszik ez a sziget, és a Karib-tenger Svájcának is hívják, olyan, mintha Hollandiában lennénk. Tehát tényleg tiszták az utcák, hanza stílusú házakat képzelnek el, nagyon szépek, és lényegében a sárga, rózsaszínes színvilág emlékeztet egyedül arra, hogy közel van Dél-Amerika. De ugye minden működik, minden jól néz ki, visszaadják rendesen az aprót, hogyha vásárolunk valamit, az utcán sétáló helyiek márkás ingeket, szoknyát viselnek, az üzletek kirakatán csillog a napfény. Mint említettem, 1986. januárjától már névleg önálló Aruba, a hollandok gyámkodása azért sokat segít a szigetnek, mert hogy azért jönnek bőven ide holland turisták, meg hát a hollandok azért még segítkeznek így a külpolitikában. Régen egyébként ABC szigeteknek hívták Arubát, Bonaire-t és Curaçaót. A Venezuelától északra fekvő karibi területet először a spanyolok hódították meg, és csak nem teljesen kiirtották az őslakos arauak indiánokat. Eleinte lovakat tenyésztettek itt, aztán az európai gyarmatosítók lassan megtelepedtek errefelé. A hollandok viszont szemet vetettek a szigetekre, és 1636-ban el is foglalták mindegyiket. A Holland Nyugat-Indiai Társaság irányította a fejlesztéseket, Aruba és Curaçao pedig komoly kereskedelmi központtá változott. A lótenyésztés volt továbbra is a legfontosabb, de felfedezték az aloe növény gyógyító hatását is, és elkezdték termeszteni. Az 1800-as évek elején az angolok lerohanták a szigetet, de 11 évig tudták csak megtartani, aztán a hollandok visszafoglalták az angoloktól. A 20. század elején Aruba a világ legnagyobb aloét exportáló szigete lett, úgyhogy ömlött a pénz, mert az aloe termesztése az nagyon-nagyon sokat hozott, mindenki jól élt. És aztán 1927-től már a tengerből olaját is kitermelték, ugye hát Venezuela is közel van, ott is sok olaj van, nos Arubán is találtak nagyon sok olajat, úgyhogy a gazdagság miatt egyre másra felerősödtek az önállósági törekvések. Végül 1986-ban Aruba függetlenné vált köztársaságként, bár az államfőt továbbra is a holland uralkodó nevezi ki 6 évente, tehát azért mégiscsak van itt is holland befolyás. A külpolitikát is Hollandia irányítja, és a védelemről is ők gondoskodnak, tehát lényegében a holland hadsereg védi Arubát. Ugyanakkor van helyi parlament, bár hozzáteszem, azért a művelődési központok világára emlékeztet minket, tehát nem egy olyan, mint a, nem hogy milyen a budapesti, hát még az annál kevésbé attraktív és szép parlamentek szintjét se közelíti meg, de minden esetre van. A helyiek nagyon büszkék rá, 21 képviselő dolgozik itt, és kiegészítik a holland törvényeket a saját jogszabályaikkal. Egy hagyományos évben, amikor éppen nincs koronavírus járvány, akkor Arubára rengeteg amerikai nászutas érkezik, mert hogy kedvelik a fehér homokú strandokat, a zöldes színű, melegvízű tengeröblöket, és azt, hogy a biztonsági szinte tökéletes, még erőszakos árusok sincsenek. Mintha Amsterdam elit negyedében sétálnánk, olyan az egész, és ehhez még jön egy kis exotikum viszont, mert hogy vannak hatalmas gyíkok, ilyen iguanák, egy bostoni fiatalember, amikor ott voltam, akkor laza mozdulattal utána nyúlt egy ilyen igen ronda, egy méternél hosszabb ősgyíknak, majd felemelte, és aztán így rémizgette a lányokat. Én meg letéptem egy vastag zöld levélkét, és akkor a kezemből letettem az iguanát, úgyhogy én is bátor gyerek vagyok. Ekkora gyíkokat korábban csak Galapagoszon láttam, de nem gondoltam, hogy itt ilyen sok van, ráadásul Galapagoszon nagyon védik őket, itt meg is lehet enni, tehát azért ez érdekes volt számomra. De gyíkokat láttam a medencében, a homokban, a bokrok tetején, szinte mindenütt rengetegen óriási iguanát láttam. De hát egyébként is Aruba élővilága nagyon érdekes. Elmentem egy terepjárós túrára, és egy ilyen komoly bokros részhez érkeztünk, és még kígyót is lehetett látni, tehát tényleg nagyon érdekes volt. Aztán a sziklás részen, amikor megláttam a kígyót, visszarohantam, és azt mondták, hogy ez arubai csörgő kígyó volt. Hát most mi mindig az, mert hogy szerencsére ő is, meg én is jobbra és balra elmentünk egymás mellett, és éreztük, hogy ez a kapcsolat, ez nem lenne egyikünknek sem gyümölcsöző. Sok arubai csörgő kígyó van, de hát minden esetre azért óvatos voltam utána már a sziklás terepen a közlekedéssel. A tenger élővilága még izgalmasabb. Láttam hatalmas, félelmetesnek tűnő, de ártalmatlan mély kék halakat, szivárványhalakat, óriási teknősöket is. Ez is nagyon érdekes volt. És hát állítólag háromféle cápa látogatja az itteni vizeket. Szerencsére velük nem találkoztam, cápa nézegetésen nem voltam Arubán, de macskacápát láttam a felvételeken, amikor az Arubáról szóló fejezetet írtam az egyik könyvembe, és nekem ez bőven elég volt. Tigris cápával és pörölt cápával is lehet alapesetben találkozni, hogyha itt búvárkodunk, de szerencsére én egyikkel sem találkoztam. Minden esetre azért örülök, hogy a látogatásukat nem akkorra időzítették, amikorra én. Viszont attól még a snorkelezés az izgalmas lehet, hiszen nagyon jó kis korall területek vannak errefelé. A papagájok is őshonosak a szigeten, és az is nagyon érdekes, hogy persze a turisták kedvéért lehet fotózkodni és jó néhány papagájjal, de úgy egyébként is turisták nélkül is találkozhatunk papagájjal, hogyha elmegyünk a kicsit dzsungelesebb részre, mert ilyen is van egyébként Arubán. Kaszinók is vannak Arubán, úgyhogy amiatt is sokan jönnek ide. A szigeten alig fordul elő erőszakos bűncselekmény, tehát külön feljegyzik, hogyha valami történt, és akkor így elrettentésül kiplakátolják néha a parlament melletti épületnél, de nagyon ritka szerencsére. Van egy közeli kis sziget, a Palm Island, a Palma sziget, ami lényegében Arubához tartozik. Én is átmentem ide, van egy kis mini vidám park, ami egy kis csúszdaparkot, meg egy melegvizes medencét jelent a sziget közepén, és ki lehet próbálni a Star Trek-et, ami lényegében azt akarja, hogy lemehetünk úgy búvárkodni, hogy a fejünkön van egy sisak, de nem kell egyébként semmiféle búvárszipkát bevenni, hanem csak nem szabad lehajolnunk, mert akkor nyilván a búvárharang effektussal működő rész, amiben pumpálják a levegőt felülről, az hát nem fog működni, és akkor föl kell, hogy menjünk a felszínre. De hogyha ezt nem felejtjük el, akkor egy jó nehéz búrát felveszünk a fejünkre, ami csak addig nehéz, amíg a tengerben nem érünk, mert ott ugye már könnyű lesz, és gond nélkül tudjuk vinni a fejünkön, és lényegében sétálhatunk a tenger alatt, és nem kell se búvárigazolvány, se az, hogy a regulátort bevegyük a szánkba, se az, hogy oxigénparaszt legyen a hátunkon, úgyhogy ezt imádják az amerikai turisták, meg hát sokan mások is. Van Aruba központja mellett az egyik szállodának külön kis miniszigete, úgy hívják, hogy Renaissance sziget, Renaissance Island, mert hogy a szállodát is úgy hívják. Itt igazából még flamingókkal és rózsaszínű flamingókkal is találkoztam, ami nem tetszett az, hogy volt egy szúnyograj, és nagyon szeretik az én véremet, mert nullás a vérem, és hát kiüldöztek a tengerből, és utána alig győztem törölközővel vadul csapkodva elhajtani ezt a szúnyograjt, úgyhogy azért ez egy picit fárasztott, de maga a sziget az gyönyörű, nagyon szép pálmafák vannak, őshonos pálmafák, és valóban idilli állapotok, úgyhogy az biztos, hogy gyönyörű, meseszép, pálmafás, bungalós, vizeséses, türkiz álomvilág, ez Aruba jelentős része, de hogyha sétálgatunk a Hanza stílusú házak között a belvárosban, akkor is el tudjuk ütni az időt. Amikor ott voltam, akkor éppen egy nagy labdarúgó esemény volt, úgyhogy még azt is láttam, hogy miként tapsolnak a holland győzelemnek errefelé. Arubában jártunk, Aruba környékén, tényleg fantasztikus hely. Amikor csináltam a világ legszebb szállodai könyvemet, akkor Aruba, Maldív-szigetek, Bora Bora, ezek azért benne voltak a legjobbak között. A Maldív-szigetekre most nagyon sok magyar turista utazott a mostani időszakban, az első szigeteken is növekedett a számuk. Aruba azért nem annyira népszerű a magyar turisták körében, hát messze van tényleg, még Maldívnál is nehezebb ide eljönni, meg hát azért ahhoz képest egy picit drága is, de vannak gyönyörű helyek. Bora Bora pedig a világ másik oldalán van tényleg, úgyhogy még Hawaiihoz képest is messze, mert Hawaii pont ott van, hogyha az északi féltekét átfúrnánk a másik oldalán a Földnek, ugye Bora Bora meg még egy kicsit lejjebb is, tehát lényegében még délre is kell utazni, de valóban kemény eljutni. De hát Hawaii is érdekes volt, hogy 12 órás időeltaladást mire megszoktam. Itt ugye hosszabb időt is eltöltöttem, és könyvet is írtam a Hawaii szállodákról. De hogyha közelben kirándulunk, és végre tudunk kirándulni, a koronavírus járvány engedi, és nem kell egészségügyi papírokat kitölteni, harmadik oltás igazolását magunkkal vinni, ilyen oltás, olyan oltás, FFP2, stb. Hú, hát jaj, de jó lenne. Akkor azért tényleg Európát felfedezni, de akár a közeli területeket felfedezni is csodálatos dolog, és hát az biztos, hogy fogok is tippeket mondani, és bízom abban, hogy majd könnyen tudunk is utazgatni már a mostani időszakban. Ugye márciustól azért már sokan nyitnak, talán Európában is lehet jobban utazgatni. Én abban bízom, hogy nyáron tényleg fogunk tudni mindenfelé utazni, külföldre és belföldre is. Bár hozzáteszem, azért rengeteg helyen jártam most belföldi területeken is, Valassagyarmattól Kalocsán át hajósig, de az biztos, hogy vannak olyan magyarok által kedvelt külföldi területek, amelyek az elkövetkezendő időszakban megint csak népszerűek lehetnek, és elfelejtjük azokat az időket, amikor a koronavírus járvány miatt úgy éreztük, hogy hát most nem fogunk menni, mert a buszos utazás vagy az autós utazás is olyan, hogy hát gyomorgörcsöt kapunk, hogy a határon még akkor milyen igazolást kérnek majd tőlünk. Luxemburgot ígértem, és hát megyünk is Luxemburgba, gyönyörű kis völgyet képzelnek el, és amint ezen a völgyen egy fantasztikus hídon átjövünk, már is ott vagyunk a Nagyhercegség fővárosának központjában. Mindjárt a legelegánsabb luxemburgi szállodához érünk, a Hotel Royalhoz. Emlékszem, hogy amikor ide jöttünk, akkor épp egy Ferrari-ból pakoltak ki, és mögötte meg várakozott egy McLaren, felfelé nyílt az ajtaja, és akkor unokaöcsémmel bámultuk, hogy hát ilyen is van. A szállodai boy viszi el a garázsba a járműveket, és hát ezért szerintem ez egy irigylendő foglalkozás, tehát itt biztos nincs munkaerőhiány, hogy mindig valami nagyon menő autóval száguldozhat. Persze nyilvánvalóan egyenesen a garázsba megy, és eszébe se jut, hogy még meghajtsa ott az egyenesbe. De mindegy, szóval lényeg a lényeg, hogy nekem egy kölcsön terepjárom volt, és annak is elkérte a kulcsát. Hát szerintem akkora élvezetet nem jelentett, mint a fantasztikus autócsodák. Aztán az is érdekes volt, hogy amint visszajött, akkor gyorsan megint elküldtük, hogy hozza már el a parkolóból, az autó hátuljából a fotófelszerelést, mert el akartunk menni egy kis városnézésre, és ugye nyilván fotóanyagokat is akartunk készíteni, mert hát ha már itt vagyunk egy ilyen helyen, akkor nyilván dolgozni is kell. Ami érdekes volt számomra még, hogy hát főleg az üzletemberekre gondoltak a belső építészek, még az ilyen menő szállodákban is. Aztán lementem a recepcióhoz is körülnézni. Ott német turistanők üldögéltek, 70 fölöttiek lehettek, hangosan beszélgettek, és hát izgatott, kipirult tekintettel figyeltek valamit. Nos, hát nem jöttem rá, hogy mire vártak, de az biztos, hogy hát egy zsongást azt biztosították, és hát a hotelben nem volt panasz a kiszolgálásra, mert hogy már zárás körül volt az idő, de még ők is nyugodtan rendelhettek mindenféle kávét, meg amikor mi lementünk, akkor is még zárás után 20 perccel is hoztak bármit, úgyhogy az kétségtelen, hogy ez csak ilyen tájékoztató jellegű volt, de hát még nem volt koronavírus járvány, hát most igazából mindenki fenn volt, ameddig bírt. Másnap rögtön elindultunk luxemburgi városnézésre, és a reggeli napfényben le akartuk fotózni a híres hidat, ami itt a völgy előtt található, és a híd előtt egy kis vonatot láttunk áldogálni. Ez az Express viszi körbe a turistákat a központban, már persze, hogyha akarjuk használni. Egyébként az állam nevét magyarul Luxemburgnak, U betűvel, a fővárosét pedig Luxemburgnak, OU-val írjuk. Tehát lényegében mindegyik helyes, csak az egyik az állam nevét, a másik meg a főváros nevét jelenti. 500 000 élnek a Nagyhercegségben, és olvastam egy tanulmányt, amiben a luxemburgiak levezették, hogy az állam a római birodalom utódállama. Hát minden esetre azért ez egy merész levezetés. Hát tudjuk jól, hogy német-római birodalom volt, és lényegében ők is úgy gondolták, hogy a római birodalom, meg a bizáncot is úgy gondolták, ugye hát a bizánc ez egy műszó, nem így ismerték akkoriban. Tehát mindenki a római birodalom utódállama akart lenni. Nagy Károlytól sorolhatnám tovább. Minden esetre a derék franciákat nem hatotta meg, hogy Luxemburg az igazi római birodalmi utódállam, úgyhogy elfoglalták a területet, és aztán a napóleoni háborúkat lezáró 1815-ös bécsi kongresszus a Franciaország által megszállt luxemburgi hercegséget, amihez egyébként akkoriban még hozzátartozott a mai Belgium Luxemburg tartománya is, független nagyhercegség rangjára emelte, és nagyhercegének első Vilmos holland király tette meg, mint egy kárpótlásul, azért, mert hogy a holland király ugye a Rajna vidékeken ilyen területveszteségeket szenvedett el, és hát akkor így megkapta cserébe Luxemburgot, mint uralkodó. És hát a holland király gyakorlatilag közönséges tartományként kezelte a nagyhercegséget, mint egy a holland tartományt. Aztán 1800-as években a mai Belgium lakossága felkelt a holland uralom ellen, és kikiáltotta a függetlenségét, Luxemburg lakossága pedig a belga felkelőket támogatta, úgyhogy később egy szerződés elválasztotta egymástól Belgiumot és Hollandiát, és Luxemburgot mindegyik fél magának követelte. A hollandok azért, mert hogy holland tartománynak tartották, holott névleg önálló nagyhercegség volt, csak holland uralkodó volt az élén. A belgák pedig azt mondták, hogy az ővék, mert hogy Belgium függetlenségét támogatta, és egyébként is ugye belga szimpatizások. Aztán végül a nyugati részt Belgium kapta, a keletit pedig a holland király és holland fennhatóság alatt maradt. 1839 szerepel a mai formájú önálló nagyherceg születési éveként, mert hogy ekkor viszont II. Vilmos holland királynak hála a függetlenségről szóló dokumentumokat aláírták, és lényegében diplomáciai úton ki tudták vívni a függetlenséget. A németek elfoglalták az első világháborúban is, meg a második világháborúban is a területet, aztán 1945 után ismét önálló állam lett Luxemburg. A luxemburgi a hivatalos nemzeti nyelv, egyébként ez a német egyik dialektusa, tehát némettel tökéletesen elboldogulunk, meg hát angolul is manapság már mindenki beszél erre felé. A nevezetességek közé tartozik a 12 méter magas obeliszk tetején egy aranyszínű szoborral, az aranyasszonnyal és a háborúkban Luxemburgot szolgáló hősöknek állít ez emléket. A sétáló utcákon barangolva hamar a városházához érünk. Ez egy neoklasszicista épület, és két bronz oroszlán vigyáz rá. Ezen a téren áll II. Vilmos államalapító lovas szobra is, innen pedig a nagyhercegi palotához is elsétálhatunk, pár száz méterre találjuk ezt. 1572-ben emelték ezt a szép kis épületet, és járt itt a napkirály, és ugye 14. Lajos, meg járt itt Napóleon is, a németek meg irodákat rendeztek be, a földszinten pedig egy izgalmas mulatót kezdtek el üzemeltetni. Ma már ez az egész múzeum és középület. Tiszta, szép utcácskákat képzeljenek el Luxemburgban, szökőkutakkal, szobrocskákkal, meg rengeteg üzlettel. Tényleg nagyon jó kis márkákat lehet errefelé kapni, úgyhogy én is megnézegettem, hogy milyen csodák vannak errefelé. Tehát megmaradtam a nézegetésnél, de az biztos, hogy tényleg, hogyha valaki jól be tud vásárolni, akkor nem az lesz a gátja annak, hogy kicsi a kínálat. Megnéztük azt, hogy a nagyhercegi palotán meg az obeliszken kívül mi mindent érdemes még megnézni errefelé, múzeumokat, középületeket is megnéztük. És hát, hogyha nincsen koronavírus járvány éppen, akkor azért Luxemburgban nagyon komoly és jó kis kiállítások is vannak. Egyszer például ott jártam, amikor autókiállítást rendeztek, és az Alfa Romeo-nak bemutatták az új modelljét. Hát álomszépnek tűnt, olyan koncepció autó volt, aztán néhányat gyártottak is emlékeim szerint belőle. Úgyhogy tényleg csodálatos, hogy mi mindent tudnak, és hát valóban elképesztően érdekes az, hogy egy ekkora nagyhercegség milyen fantasztikusan meg tud gazdagodni, és milyen jó kis üzleteket tud létrehozni. Nem azt mondom, hogy itt el tudunk tölteni úgy egy hetet, hogy még mindig marad látnivaló, de az, hogy megszálljunk egy pár napra, kirándulgassunk egy kicsit a völgyben, kipróbáljuk a kis vonatot, lefotózzuk a hidat, egy jót vacsorázzunk, arra mindenképpen tökéletes, úgyhogy Luxemburg azért megér egy kirándulást. De hát, hogyha már Arubával kezdtük a műsornak az egzotikus részét, aztán egy picit elmentünk Európába, Luxemburgba, hogy közelebbi részre is menjünk, akkor menjünk még egy kicsit holland részre, így a műsor negyedik negyedébe. Nézzük meg Curaçaót, a hollandok mesés kincsét, mert hogy, mint említettem, Aruba, Bonaire meg Curaçao volt az ABC szigetek, a hollandok gyarmati területei. Hát Aruba már függetlenedett, de Bonaire, Curaçao meg Szent Martin egy része még mindig megmaradt Hollandnak. És hát Curaçao valóban a holland Antillák egykori és mai szigetei közül egy fantasztikus csoda. Arubáról kis képek járnak ide, fura nevű légitársaságok üzemeltetik ezeket, és az egyiknek az volt a mániája, hogy mindig törölte a járatot, pedig akkor még nem is volt koronavírus járvány, de becsülettel felhívtak éjszaka, hogy másnap nem kell korán kelni. Aztán végül csak átjutottam, nem volt egyszerű egyébként. Pillanatokon belül meg lehet érkezni, hogyha már elindul végre a kis kép, azt hiszem talán 18-an, talán ha utaztunk a járattal, és hát a reptér Curaçaón békés volt, nem rohannak le az agresszív lakosok, turisták, taxisok, mindenki békés, barátságos, a helyiek jól élnek. Holland állampolgárok Curaçaón vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba, hát persze, ha utazhatnak a koronavírus miatt, és Curaçaón nagyon-nagyon sokat süt a nap. Úgyhogy valóban itt azért el lehet tengeni-lengeni. A belváros fantasztikusan tetszett, hanza stílusú házakat képzeljenek el, azzal a különbséggel, hogy nem ilyen szürkék, meg barnásak, meg fehéresek, hanem van rózsaszínű, kék, sárga, tehát mint hogyha Buenos Aires Boca negyedét párosították volna Amsterdammal, nagyjából ilyenek a házak, hanza stílusú házak, rikítóan színesek mellé, úgyhogy nagyon érdekes volt. Találkoztam egy taxissal, nagyon-nagyon érdekes dolgokat mesélt. Egyik lánya irodalmat tanul Amsterdamban, a másik meg biológus New Yorkban, és évente egyszer összejön a család, és találkoznak 11-en. És az a furcsa, hogy 11-en vannak testvérek, és 6-an teljesen feketék, és a többiek pedig teljesen fehérek. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen, de legalábbis minimális. És hát elmondása szerint senki nem hiszi el, hogy nem a helyi postás van a dologban, pedig nem, elmondása szerint. Úgyhogy ilyen sztorikat hallottam. Minden esetre közben megérkeztünk Curaçao új hídjára, és nagyon jól összebarátkoztunk ezzel a derék holland polgárral, curaçaói polgárral, és hát mai napig azért ilyen közösségi médiában néha ráírunk egymásra. Tényleg megmutatta az egész szigetet, és az új hídról elmesélte, hogy a különböző műszaki hibák miatt a fele leomlott az építkezéskor, és sokan meg is haltak, úgyhogy újból megépítették aztán. A hídról csodás felvételeket lehet készíteni, a híres curaçaói hídról, és innen látszik a főváros, Willemstad, és a város két részét, egy gyalogos híd is összeköti egyébként. Tehát van ez a nagy autós híd, lent pedig a gyalogos híd, ami nagyon érdekes, ugyanis ez egy olyan ponton híd, hogy fekszik a vízen, és amikor jön egy hajó, akkor elforgatják szépen az oldalára a híd egy részét, átmegy a hajó, és akkor visszaforgatják. Ezt úgy csinálják, hogy mindenki sétálgat, és amikor jön a hajó, akkor elkezd szólni egy ilyen csengő, és szép lassan elkezd eltávolodni egymástól a hídnak az egyes részei, de ilyenkor még lazán átugrálnak a helyiek, és mit tudom, amikor még csak egy méter van a két hídpalló között, akkor hopp, így átugranak még, pedig elvileg olyankor már nem lenne szabad. Aztán szépen elmozdul a híd, átmegy a hajó, aztán visszajön a híd. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez is. Amikor megérkeztem, akkor a határon ki kellett tölteni Curaçaón egy kérdőívet, és megkérdezték, hogy miért jöttem ide, és akkor voltak ilyen választási lehetőségek, be kellett tixelni, hogy a holland építészet, vagy nem tudom, vagy a sajtok, vagy bármi, és akkor mondom, hogy holland építészet miatt valaki ide jön. És akkor rájöttem, hogy tényleg, hát biztos vannak olyan turisták, akik a holland építészet miatt jönnek ide, mert hogy a belváros házai valóban nagyon érdekesek. Ezek a hanza stílusú vékony házak, vastagabb házak, látványos házak, és minden tiszta, az alaksorban remek üzletek vannak, telemárkás termékekkel Curaçaón. A hivatalos fizetőeszköz az antillai gulden, de elfogadják az eurót is, és jó pár helyen a dollárt is. egy holland sajtboltban is jártam, meg megnéztem egy fapapucs üzletet, hogy ilyen is van. A folyóparton pedig felmentem az izgalmas fahídra. A híd túloldalán remek facsart gyümölcsöket árusítottak, sok helyen lehetett kapni frissen facsart narancslevet, ez egy picit hasonlított, mint mondjuk Tel Avivban vagy Izraelben, ott is sok ilyen gyümölcsárus várja a turistákat, meg a helyieket is. Kuraszaon sehol nem vertek át, még az aprót is visszaadták mindenhol akkurátusan, és érdekes, hogy a szomszédos Arubán inkább kreolok élnek, főleg, és itt Kuraszaon pedig elsősorban feketék a lakosság jelentős részében, tehát ez érdekes volt, hogy ahhoz képest, hogy szintén egy alapvetően korábbi holland gyarmat, sőt Kuraszaó mai napig ugye a holland Antillák része, Aruba meg csak önálló, de azért nyilván holland ráhatással, ahhoz képest azért ez mennyire más, olyan, mint ugye Dominikai Köztársaság meg Haiti, ott is teljesen más ugye, látszólag is, meg a valóságban is a lakosság. De érdekes, hogy az angolt is persze sokan megértik, de papiamentó nyelven beszélnek itt is, a hollandul is elboldogulunk azért. 442 négyzetméternyi Kuraszaó, és 140 ezeren laknak nagyjából itt. A jólét titka, a tengeri olajkutak hálózata és a turizmus. Itt is akárcsak Arubán nagyon sok tengeri olajkút van, és bőven hozza a bevételt. Ha pedig nincs koronavírus járvány, akkor jönnek a turisták is. És van még híres dolguk, mégpedig a koktél, a Blue Curaçao, úgyhogy ezt szinte minden turista kirendeli, megkóstolja és lefotózza. Úgyhogy amikor a fővárosból kifelé autózva végigjártam az összes híres strandot, mert hogy erről is akartam írni az egyik könyvemben, akkor kipróbáltam az egyiknél a Blue Curaçaót. Tehát őszintén szóval ez nem az én nagy kedvencem lesz, abban már biztos vagyok, de azzal együtt elmondhatom, hogy az egyik tengerparton ilyet is ittam. Egyébként a koktél a Curaçao of Curaçao likőrből készül, amit sok helyen senior márkanéven forgalmaznak, a gyártó családra utalva, és azért híres, mert hogy az 1500-as években a spanyol hódítók hoztak ide valenciai narancsot, és a kevés csapadék miatt a curaçaói narancs kesernyés lett. Úgyhogy inkább megerjesztették, és bódító italként kezdték el forgalmazni, és már lényegében az 1500-as évek vége felé a bódító, erjesztett kesernyés narancs ital az menőnek számított, és kultikus helyi italnak, és hát a mai napig ez ilyen jellegű, és ugye a mai napig Blue Curaçaóként azért a világban is többé-kevésbé ismert. Fehér homokos strandokat képzeljenek el, függőágyakat, masszázsheverőket, hogy még kényelmesebb legyen a turistáknak, és hát gyönyörű tengerpartokat itt Curaçaón. Az egyik beach barban kértem egy ilyen eredeti kesernyés narancsos Blue Curaçaót, kék volt, szép volt, de hát nem szerettem meg most se. Minden esetre sokat beszélgettem a pincérnővel, aki elmondta, hogy hát imád itt lenni, csak az zavarja, hogy az elmúlt 7 évben minden nap 32 Celsius fok körüli volt a hőmérséklet, és ezt egy kicsit unja már, meg ritkán esik, akkor is legfeljebb pár órát vagy annyit sem. Ami viszont előnyös, hogy jók a helyi ételek, és mondta, hogy nagyon-nagyon szereti a borsólevest különösen, meg a banánba göngyölt húst. Nos, én banánba göngyölt húst nem ettem, a borsólevest meg maximum elképzelni tudom, anyáménál biztos nem finomabb, de ami még érdekes, hogy levest főznek a kaktuszból is, és kedvelik a roston sült barrakudát. Na, ilyet ettem, igaz nem itt, hanem a Maldív-szigeteken. Az iguanákból itt is csinálnak pörköltet, szegényből, és hát a vacsorát pedig általában holland szokás szerint sajttal zárják, desszertként cukrozott mogyorót esznek. A híres Curaçaói víziparkot is megcsodáltam, nagyon édesek voltak a delfinek, a turisták itt akár együtt is úszhatnak a delfinekkel, a cápák picit nyomorognak, nem véletlen, hogy egymás hátuszonyát is harabdálják, tehát őket sajnáltam. Voltak viszont a Curaçaói víziparkban óriási teknősök is, nem túl nagy a tengeri állatkertjük, de izgalmas. És hát a tengeri csodák után mondta a kedves barátom, a kísérőm, taxisom, idegenvezetőm, hogy hát most aztán meg kell nézni a csúcsnak csúcsát, egy fantasztikus, kulturális látnivalót, egy igazi történelmi csodát, egy igazi várat. Hát mondtam, jó, nagyon szeretem a várakat, ugye Neuschwanstein is nagy kedvencem, meg a Vajdahunyad várnak a másolata, a Városliget, de hát meg az eredeti is, hát imádom, menjünk, akkor nézzünk várakat. Nos, hát azért nem akartam megbántani, úgyhogy derűsen bólogattam, hogy tényleg ez egy nagyon impozáns dolog. Minden esetre elmagyarázta, hogy az ő holland ősei miként verték itt vissza az angolokat, és hát, hogy hajrá hollandok, de hát azért ez a vármaradvány ez olyan volt, hogy hát nálunk erre már el se jönnek az emberek, mert hogy ez már semmi, csak kőhalom. Úgyhogy minden esetre nem emiatt érdemes Curaçaóra jönni. De hát tudjuk jól, hogy nagy becsben tartják erre felé ezeket a kisebb maradványokat is, ahol meg lehet mutatni, hogy milyenek voltak a lőrések, hogy hogyan harcoltak egykor a holland elődök. A szállodák közül van miből válogatni, vannak kellemes úszómedencés, gyönyörű hófehér tengerpartos kis villaépületek is, és hát nagyon sok kiülős hely, ahová ki lehet ülni, hogyha éppen nincs koronavírus járvány miatti korlátozás. És nekem a legnagyobb élmény az volt, hogy itt is láttam ilyen holland meccset, és itt is mindenki a hollandoknak drukkol, persze, hiszen hát lényegében a hollandok is kimásnak drukkolnak, és találkoztam egy olyan emberkével, aki egy számítástechnikai üzletben eladó a holland-belga határon, és a barátnőjével jött ide nyaralni, és elmondta, hogy azért szeretik Curaçaót, mert európai szokások vannak, meg hollandos hangulat, de azért a karibi világ, meg a türkisz tengerpart vonza őket, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Még a reptéren elfogyasztottam egy olyan rizses ételt, ami szintén helyi specialitás, meg van egy fahéjas édességük, ami szerintük a legjobb a világon. Másut még nem ettem ilyet, de tényleg jó volt. Minden esetre visszafelé hamar hazértem az arubai szállodához. Egy picit azért örülök annak, hogy kellemesebb volt a repülőjárat, mert hogy itt is 18 fős géppel utaztunk, csak odafelé hárman ülhettek egy sorba, és én ültem legszélén, és mellettem pedig két amerikai rapper fiatalember, és nem voltak elválasztva az ülések egymástól, csak biztonsági övet lehetett becsatolni, de úgy egyébként úgy, ahogy esik, úgy puffan, úgy ültünk ott. Hát ez a két amerikai rapper fiatalember, ez nem éppen egy vékony növendék volt, úgyhogy repülőjárat ide vagy oda, hát már nagyon rimánkodtam, hogy érkezzünk meg. Visszafelé nem volt ilyen gond, úgyhogy elbúcsúztam Curaçaótól kellemes emlékekkel. És elbúcsúzom önöktől is, hölgyeim és uraim, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kis Robert Richárdot hallották. Viszonthallásra!